biztos emlékeztek rá, hogy amikor én prédikáltam, akkor a Szent Sátornak különböző berendezéseiről beszéltem sokat, meg beszéltem arról, hogy ez olyan, mint a mi lelkünknek a temploma. Emlékeztek, hogy az a sátor, az a jelenlét, Isten jelenléte, az most nem fizikailag van, vagy nem Jeruzsálemben van, vagy a templomban, hanem a mi lelkünk vált Istennek a lakhelyévé, és ott dicsérjük őt. És igazából ezen szeretnék egy kicsit tovább menni, és amint gondolkozni szeretnék, az továbbra is a menóra, az Istennek a szövétneke, mert tudom, hogy erről már beszéltem, de engem nagyon megáldott, és ahogy tovább foglalkoztam ezzel, nem plagizálok, de csak mondom nektek, hogy sok gondolat, amit most elmondok, azt én a Bojki Lacinak a Lélekszerviz, van ilyen YouTube-on meg lehet találni ilyen prédikációi, a vírus időszakban mondott erről, tehát ő is végig tanította a Szent Sátornak az összes dolgát. Na és ott volt egy epizód arról, hogy ugye a menóra az Isten hét szellemét jelképezi. Egy szent szellem van, de mégis Isten hét szelleméről beszél a Biblia. És amin én gondolkoztam, és ezt hozom most így elétek, hogy azt olvassuk az apostolok cselekedetében, ugye, hogy azok az emberek, akik Jézus Krisztussal jártak 3 éven keresztül, vele voltak folyamatosan a tanítványok, amikor ő meghalt, amikor jött az ő elítélésének az időpontja, ugye mind elszélettek, és igazából nem tudtak megállni a hitükben. És ezek egyszerű emberek voltak, egyszerű halászemberek, vagy különböző helyek, de egyszerű emberek voltak. Viszont amikor kitöltetett a Szent Szellem, apostolok cselekedetei 2. fejezetében, ahogy le van írva, azt olvassuk, hogy ugyanezek az emberek olyan tekintéllyel szolgáltak és szóltak azon a helyen, ahol az Úr Jézust elítélték, hogy fölforgatták az egész világot, az egész akkor ismert világot, igaz? És így terjedt el az evangélium a Római Birodalom területére, meg utána tovább. És ez a Szent Szellemnek volt a úgymond hatása, vagy ez az ő munkája volt ezekben az emberekben, ahogyan Isten maga otthont vett a lelkükben. És amiről ma szeretnék beszélni, az Istennek ez a hét szelleme, amit jelképezett az a gyertyatartó, és ez a mi lelkünknek a felépítéséről beszél. Sokan mondják ezt, hogy az egyház lehet, hogy adós azzal egy kicsit, hogy hogyan is munkálkodik a Szent Szellem, vagy milyen ő. Én ezen gondolkoztam sokat. Tudjátok, hogy a Szent Szellemnek, Isten szellemének, Isten ez a hét szellemének megvan egy tökéletes egyensúlya, amiben ő megnyilvánul. És mert ugye a Szent Szellem kitöltését, meg az ő vele való megkeresztelkedés, meg egyebeket tanítják sokfelé, de sok kuszaság van ezzel kapcsolatban. Viszont a Biblia egyértelműen beszél az Isten hét szelleméről, hogy ez milyen, és mindjárt elolvasom ehhez az igéket. Engem ez foglalkoztatott, mert ezek az emberek, ezek a tanítványok ezt a szellemet fogadták el, és utána ez vértezte föl őket, készítette föl őket arra a feladatra, ami egy emberfeletti dolog volt, egy természetfeletti dolog volt, hogy ugyanazok, akik elszaladtak előtte, meg azon vitatkoztak még Jézus halálakor, és hogy most ki a nagyobb, meg ki hol fog ülni, meg tudjátok, ilyen emberi dolgokról, meg bizonygatták, hogy az ő hitük mekkora, meg nem tudom mi, utána, amikor ott volt a próba, tényleg szétszélettek. Viszont amikor fellettek hatalmazva a Szent Szellem által, akkor egy csodálatos egyensúlyban volt az ő lelkük, és egy hihetetlen bátorságról, és Istennek tényleg az ő kenetéről tettek bizonyságot. És azt olvassuk, hogy azok az emberek, akik körülöttük voltak, ugye el voltak ámulva, hogy hát ezek egyszerű emberek, nem ki tanította ezeket, vagy honnan van nekik ez a fajta tekintélyük. Kik ezek? Tehát ezek egyszerű halászok meg ezek, és ezt mondták az ellenfeleik is, hogy nem tudjuk, hogy honnan van nekik ez a tekintélyük, meg azok az erők, amik munkálkodnak rajtuk keresztül. Úgyhogy engem ez foglalkoztatott, és ahogy hallgattam, meg tanulmányoztam ezt, egyre jobban azt tette Isten a szívemre, hogy ezt elmondjam nektek, hogy erről. Lehet, hogy egy kicsit olyan bibliaiskolás íze lesz, hogy tanítás lesz, ez nem tudom föltétlenül olyan lelkesítően előadni, vagy nem tudom, de figyeljetek, gondolkozzatok erről, akár hallgassátok meg többször, vagy ha Bojki Lacit meg tudjátok hallgatni, hallgassátok meg, mert ez egy ámulatos tanulmány egyébként, tényleg. Úgyhogy mindjárt mondom is. Tehát a Szent Sátorban ugye ott állt ez a menóra, ez a gyertyatartó, hétegű gyertyatartó, és most nem mondom el minden részét, meg az összes részletét ennek, de az volt a lényeg, hogy Isten világossága ragyogott azon keresztül. Tehát ez egy képe az isteni világosságnak, és tudjátok, hogy az Úr Jézus Krisztus is azt mondta önmagára, hogy én vagyok a világ világossága. Hogy az a világosság, ami ő benne van, az, ami megvilágítja a mi sötétségünket. Hogy egyébként a világ minden vezetője, meg az összes ember ezen a földön el van tévedve. El van tévedve. És divat, mindig így volt a történetben. Voltak hatással levő emberek, nem tudom, politikusok, influencerek, olyanok, akik tanítottak dolgokat, és próbálták megvilágítani az emberek útját, hogy ez az út, meg erre kell menni, meg így kell csinálni. Össze nem hasonlítható az isteni világossággal. Össze nem hasonlítható. És a Dávid ezért mondta azt, ugye, 2 Samuel 22-29-ben, hogy te vagy az én szövét nekem, Uram, és az Úr megvilágosítja az én sötétségemet. Hogy nekünk az ő világosságára van szükségünk. Minden más világosság lidércfény, ami tudjátok, az ingoványba vezet, és végül elveszik az, aki arra halad. Ez a kép, tehát a Szent Sátorban volt az egyetlen világosság, ami jelen volt. És így a mi lelkünkben is akkor vannak helyén a dolgok, hogyha az Úr világossága világosítja meg a mi lelkünket, és annak tudunk, tehát akkor vezet minket életre, tud minket életre vezetni. És aztán ez a szövétnek, vagy ez a világosság, aztán Jelenések 4:5-ben ott van a Jelenések könyvében, amikor János ugye látja a feltámadott Urat az ő dicsőségében, fönt a mennyben, és ott van szintén a Jelenések 4:5-ben azt mondja, hogy a királyi székből pedig, tehát az Isten trónja, villámlások és mennydörgések és szózatok jöttek ki, és 7 tűzlámpás égett a királyi székek előtt, amely az Istennek 7 szelleme. Tehát ez nekünk megint érdekes, mert ugye azt mondom, hogy az Isten az egy, nem? Meg az ő szelleme is az egy. De a Biblia mégis ugyanúgy, ahogy a Szent Háromságnál tanít arról, hogy a három, az ugye az Atya, a Fiú és a Szent Szellem, ez a három, ez egy, de mégis három. Nekünk ez egy ilyen nehezen felfogható, de Istennél vannak ilyenek. És ugyanis az ő szelleme is egy szellem, de van 7 megnyilvánulása a mi lelkünkben is, meg egyáltalán látod itt ezt a 7 tűzlámpást. És ahogy mondtam is nektek, hogy pünkösd óta mi vagyunk Isten hajléka, és bennünk lakik, és ott van bennünk ez a 7 szövétnek. És Isten világossága. A római levél 8. fejezete az végig a Szent Szellem által vezetett emberekről beszél. Ami életünknek a motorja, mint hívők, a Szent Szellemnek a tüze kell, hogy legyen. Nem akarok ilyen közönséges képet használni, mint a robbanó motor. De tudjátok, hogy az is egy tűz, ami hajtja azt a motort. És az Isten embereinek az életében a Szent Szellem tüze az, ami ég, és ez az a belső motiváció, ami igazából meghatározza a mi járásunkat és életünket. És a 8. fejezet, római levél 8. fejezet elolvashatjátok, hogy ott le van írva, hogy ez hogy is működik. Azt mondja a 14. vers, hogy akiket az Isten szelleme vezérel, azok Istennek fiai. Tehát a bennünk levő tűz, Istentől való tűz, a Szent Szellemnek a tüze, az a 7 szellem, az, ami vezet bennünket. És erre van szükségünk, hogy ebben járjunk. Tehát nem a lidércfények után menni, amik a világban vannak, meg a mi testi meghatározottságunk. Úgyhogy, tudjátok, római levél 7. fejezete leírja a testi ember küzdelmeit, amelyik mindig saját maga végére ér. Ugye, hogy akarom is tenni a jót, de nem tudom megtenni. De a Szent Szellem által vezetett ember pedig Isten csodálatos világosságában él, ami bennünk lakik. És ez egy rejtély, ez a mi hívő életünknek a rejtélye. Az a rejtély, ami azokat a tanítványokat olyan bátor bizonságtevőivé tette ugye az Isten királyságának, akik előtte, mint a nyuszik így elszaladtak. Mert ott égett bennük az Isten tüze. Tehát akiket az Isten szelleme vezérel, azok Isten fiai. Aztán van még egy ilyen vers, ami forgott bennem, hogy gondolkoztam erről. A 2 Timóteus 1:7 azt mondja, hogy nem a félelemnek a szellemét adta nekünk az Isten, hanem az erőnek, a szeretetnek és a józanságnak a szellemét. Erő, szeretet és józanság, ez volt az, ami sugárzott ezekből a tanítványokból. Ez volt az, ahogyan megálltak a vádlóik előtt ők is, ahogy István vértanú is odaadta az életét, igaz, a bizonyságáért. Így volt, ahogy a pálapostól, Saulból pállá avanzsálódott, ugye ezáltal, szellem által, és az Úr átformálta őt. És ott volt Istennek egy rettenthetetlen bizonyságtevője, nem a félelem szellemével, hanem az erő, a szeretet és a józanság szellemével. És itt megint hozom csak elétek, ugye, tehát annyiféle kuszaság van, meg összezavarodottság az Isten szellemének a munkájával kapcsolatban, de az igazság az ez. Az Isten szelleme nem a félelem szelleme, nyilván, hanem az erő, a szeretet és a józanság szelleme. Erő, szeretet és józanság szelleme. Erről is érdemes lenne gondolkozni, de nem ez a prédikációm tárgya, viszont elgondolkoztató. Tehát azzal szemben, ahogyan gondolkoznak, vagy tanítanak a Szent Szellem munkájáról, meg vannak megnyilvánulások, különféle szellemi megnyilvánulások is, ezzel szemben a Biblia azt tanítja, hogy ez a józanságnak, a szeretetnek és az erőnek a szelleme. Józanság. Oké? De most rátérnék arra a versre, ami igazából ennek a tanulmánynak így a legfontosabb verse, és ezt fogjuk közelebbről megnézni. Ézsaiás 11:1-3 beszél arról a szellemről, amelyik az Úr Jézus Krisztusban volt, meg van. És származik egy veszőszál Isai törzsökéből, és gyökereiből egy virágszál nevekedik, akin az Úrnak szelleme megnyugszik. Bölcsességnek és értelemnek szelleme, tanácsnak és hatalomnak szelleme, az Úr ismeretének és félelmének szelleme. És gyönyörködik az Úrnak félelmében, és nem szemeinek látása szerint ítél, és nem füleinek hallása szerint bíráskodik. És itt van ez a 7 szellem. Tehát, hogyha összeszámoljátok, ez 7. És mindjárt kibontom, hogy 7. És képzeljétek el ezt a menórát, ugye ez egy ilyen 7-ágú gyertyatartó volt, mindegyikre egy-egy jut. És mindjárt mondom, hogy ez milyen érdekes kép. Tehát azt mondja, hogy ez a 7, akin az Úrnak szelleme megnyugszik, az Úrnak szelleme ezzel kezd, tehát az Úrnak szelleme megnyugszik, és ez a középső ága lenne a menórának, és ezt tudjátok, hogy ezt úgy is nevezték, hogy szolga ág. És erről gyújtották meg a többi mécsest. Tehát a szolga ág az a középső volt, és az volt a legfontosabb, úgymond, és arról annak a lángjából gyújtották meg a többi ágat. És erre mondják azt, hogy ez a képe, ahogy amiről itt mond, hogy az Úrnak szelleme, a Jahve szelleme, Jahve az Úr, mint szabadító. És ez az Úr Jézus Krisztus maga. Ő az a szolga ág, ő az a legfontosabb és középső része az Úr szellemének, ő benne. Erről nem fogok nagyon sokkal többet mondani, nekem nagyon sokat beszél, hogy szolga ágnak hívják, és ez tényleg az Úr Jézus Krisztus szolgálata, az ő hozzáállása, az ő lefektetett élete, ahogyan ő megszabadított bennünket, ahogyan ő odaadta magát értünk, ez az Isten szellemének a meghatározója. Tehát ez az ő szellemisége, mondhatni így. Tehát akik, ez nem egy magát felmagasztaló, meg öntömjénező, meg nem tudom, tudjátok, hogy tehát sokféle szellemiség van a világban, de az Úr szelleme az a szolgaságnak, a szolgálatnak a szelleme, ahogyan ő lefekteti az életét, és ahogy ő bennünket megszabadított az ő áldozata által. És ez van mindnek a középpontjában. De amire most jobban akarok így összpontosítani, az a többi része, vagy a többi ág, és itt a következő így párokba lehet rendezni, úgy is írja az ige, párokba lehet rendezni ezeket a következő tulajdonságait az ő szellemének. Tehát a középső az Úrnak szelleme, és utána azt mondja, hogy oké, tehát három csoportba lehet csoportosítani a szellemnek a tulajdonságait. Az első, tehát ezek, hogyha elképzelitek ezt a menórát, és most nem hoztam képet, és ne haragudjatok ezért, de elképzelitek a menórát, ugye azon arról a szolgaágról indul három pár gyertya tartó ág, és ezek párba vannak, és így adja ki aztán azt a hetet, ami lesz belőle. És ez úgy, ez kettő-kettő így egymással szemben vannak, igaz? És erre valaki, vagy akik tanulmányozzák ezt, meg beszélnek erről, ezek párba vannak szintén ezek, amiket itt leír az ige, és kiegyensúlyozzák egymást. Tehát a Isten szelleme, az ő szellemisége, az egy egyensúlyban levő szellemiség. Egy teljes egyensúly, egy tökéletes, harmóniás egyensúly. És itt vannak ezek a párok, és ezek így megmutatják nekünk ezt. És három ilyen terület van, ahol igazából ezek megmutatkoznak. Az első az értelem, vagy én így mondtam, és majd látjátok ezt, tehát az értelem, utána az akarat és az érzelem területei. Az értelemmel indul, az a legfőső, utána az akarat és az érzelem a legalsó. És azok a kiterjesztett ágai ennek a gyertyatartónak ezeket jelképezik. És nézzétek meg, ahogy tanulmányozok, és látni fogjátok, hogy ezek hogy vannak kapcsolatban egymással, és hogyan egyensúlyozzák ki egymást. Oké, az első páros, amit tanít itt az ige, a bölcsesség és értelem szelleme. És ez van ugye legfelül, a legközelebb a tetejéhez a gyertyatartónak, bölcsesség és értelem szelleme. Ez a Szent Szellemnek a tulajdonságai, bölcsesség és értelem. És az Isten által ihletett gondolkodás, tehát az értelmünk úgy működik, hogy analizáljuk, megfelelő módon osztályozzuk, meg rendszerbe szedjük az ismereteket. Így működik az elménk, igaz, hogy van egy ilyen analizáló része neki, tehát ami szétválasztja, talán a héber szó ehhez a köze is van, a szétvágáshoz, ahogy elválasztja megfelelő módon a dolgokat, és rendszerezi. Tehát ez az értelem. És a bölcsesség, az pedig ugye azt mondják, hogy az alkalmazott tudás, vagy a megfelelő módon utána összerendezett tudás. Tehát amikor analizálunk, szétválasztjuk a dolgokat, csoportosítjuk, és így a bölcsesség pedig egy ilyen egészleges kép alapján újra összerakja ezt az analizált dolgot. És a bölcsesség az mind a kettő természet feletti a hívő életében. Tehát nekünk Isten ad értelmet, táplálékot a mi értelmünk számára. Tudjátok, hogy vannak azért, akik azt mondják, hogy dobjuk el az agyunkat, nincs nekünk szükségünk arra, hogy ismereteket gyűjtsünk, vagy nem tudom, majd Isten vezet az ő szellemével, nem akarok így erről negatívan beszélni, de vannak ilyenek. De Isten azért adta az értelmünket, hogy ahhoz ő tudjon szólni, és szolgál felé az ő igéje által. Tehát a Biblia ismeretére szükségünk van ahhoz, hogy utána azt a Szent Szellem használni tudja az életünkben. Ezért járunk Bibliaiskolába, és felhalmozzuk azokat az ismereteket, amit utána az Isten Szelleme meg tud eleveníteni a számunkra, és használni tudja, ahogyan ő ezt összerakja a bölcsessége szerint. És tudja a megfelelő pillanatban előhúzni azt a tudást, amit az értelmemben összegyűjtött. Tehát amit ő adott. Az isteni kijelentés az információ, megfelelően szétválasztott, válogatott tudás. És a bölcsesség pedig az, ami szintén természetfeletti, amikor Isten az, aki megmutatja, hogy ezt hogyan alkalmazzuk. És ezek csak egy példa erre, és ezt tudjátok, tudom, hogy nagyon jól ismeritek, a Salamon bölcsesség. Emlékeztek, hogy a Salamon bölcsességet kért Istentől, amikor Isten közel jött hozzá, és megkérdezte, hogy mi lenne az egy dolog, amit te kérsz, mint uralkodó. Salamon azt mondta, hogy én azt kérem, hogy adj nekem bölcsességet, hogy tudjam vezetni a te népedet. És emlékeztek, hogy amikor odahozták a két asszonynak a történetet, az egyik ráfeküdt a gyerekére, a gyerek meghalt, aztán a másiktól elvette a gyereket, és senki nem tudta eldönteni, hogy most ki mond igazat, mert ugye azt mondta az egyik, hogy az övé az a gyerek, amelyik ráfeküdt a saját gyerekére, a másik meg nyilván azt mondta, hogy az az enyém az a gyerek, és Salamon odahozott hozatott egy kardot, És azt mondta, hogy vágják ketté azt a gyereket, és legyen az egyik fele az egyiké, a másik fele a másiké. Igaz, és ehhez egy kép, ehhez a szétválasztáshoz, ez az analizáláshoz egy kép, ez a szétvágás. De utána, hogy élet jöjjön ki ebből a szituációból, nyilván nem az volt a cél, hogy szétvágják tényleg a gyereket, szétdarabolják, hanem hogy az a bölcsesség, ami volt ebben a szituációban, megmutatta, hogy ki a valódi édesanyja. És annak adták oda, igaz? Mert a valódi édesanyja azt mondta, hogy inkább ne legyen az enyém a gyerek, de éljen. A másik meg azt mondta, hogy vágják csak széjjel, ugye? És Salamon ilyen módon egy természetfeletti bölcsességgel meg tudta ítélni ezt a helyzetet. És ez kicsit emlékeztet arra, amikor az Úr Jézus beszél arról, emlékeztek, hogy ne aggódjatok, amikor elvisznek majd titeket hatalmasságok elé, és meg kell szólalnotok, hogy abban az órában megadja nektek Isten, hogy mit kell mondjatok. Hogy természetfeletti bölcsességed lesz arra az időre. Ne aggódjál, nem tudsz erre felkészülni előre, hanem Isten abban a pillanatban fog bölcsességet adni neked, amikor szükséged van rá. De ez nem zárja ki azt, ugye, hogy tanuljunk, tanulmányozzuk az igét, elraktározzuk a lelkünkben az információt, amit aztán az Isten szellem a maga idején fel tud használni, és természetfeletti bölcsességet tud adni. Úgyhogy ez a kettő, ez a páros, ez együtt jár. Értelemnek és bölcsességnek a szelleme. Oké, ez része az Isten szellemének, az Isten munkájának. Aztán... Ja, még egy ilyen példa erre, tehát a nyelvek ajándéka eleve. Tudjátok, hogy vannak ilyen gyors talpaló tanfolyamok most, amikor mondják, hogy vegyél ilyen kütyüt, vagy nem tudom, beteszed a füledbe a fülhallgatót, és 7 nap alatt megtanulsz németül, vagy nem tudom milyen nyelven. Valószínűleg ez nem így van egyébként, tehát nem tudsz 7 nap alatt megtanulni, de a tanítványok megkapták a nyelvek ajándékát, amikor a Szent Szellem kitöltetett, igaz? Tehát Isten természet feletti módon adott nekik ismeretet, és használni tudták azt a nyelvet. Ez isteni ajándék volt a Szent Szellem által. Ugye ez egy jel volt arról, ugye, hogy Isten velük van, hogy ő használja őket. Tehát olyanok, akik nem tanultak előtte, hogy nem beszélték azokat a nyelveket. Elkezdték beszélni azokat a nyelveket. Vagy egy másik, hát sok ilyet lehetne mondani, nem fogok többet mondani, de értitek ezt a dolgot, igaz, hogy természet feletti az értelem is, meg a bölcsesség is, amit Isten szelleme tud használni az életünkben. Aztán a másik páros, ez a hatalom, pillanat, tanács és hatalom. A tanácsnak és hatalomnak a szelleme. És a tanács az nekünk egy kicsit olyan szó, amit akkor használunk, ugye, hogyha tanácsra van szükségem, akkor elmegyek egy tanácsadóhoz, vagy régen a tanácsoknak hívták a városi vezetőséget, ugye, akkor összegyűltek az emberek, és akkor okosat gondoltak ki a város számára, vagy nem tudom. De itt a tanács az egy kicsit más értelemben van a Bibliában, a tanács az Istennek az örök végzése, így lehetne így röviden mondani. Tehát Istennek a tanács végzése, a Biblia használ ilyen szót erre. A Jób 38.2-ben beszél erről, hogy azt kérdezi Isten, hogy ki homályosítja el az örök rendet haszontalan beszéddel. Hogy van egy örök rend, ahogyan Isten, ami alapján ő megteremtette ezt a világot, hogy van egy isteni elv, rendező elv, ami alapján működik minden, és a tanácsnak a szelleme az birtokolja ezt. Tehát megérti ezt, és elfogadja, és ennek a megértése ez a tanács, Isten örök rendje, Isten örök tanácsa. És itt ennek az akaratunkhoz van köze, majd mindjárt meglátjátok, hogy azért fontos ez, mert ha nem értem meg az isteni rendező elveket, akkor nem tudom megtenni a megfelelő dolgokat. Igaz? És a tanács és a hatalom, ezek összefüggenek. A hatalom az a cselekvő képességünkről beszél. Hogyha én ismerem az isteni rendező elvet, akkor meg tudom tenni a megfelelő dolgot. Tudok lépni úgy, hogy az életem hatékony legyen. Tehát ott van ez a működési elv a világban, ez Isten örök végzése, ez a tanács. A tanácsnak a szelleme. Isten örök törvényei. Azt mondja a római levél első fejezetében a Pál apostol, hogy az Isten teremtményeiből megismerhető az ő istensége és az ő hatalma. Megismerhetőek a világot, hogyha valaki megfigyeli, ugye a tudománynak egyébként ez lenne az igazi értelme vagy értéke, hogy megnézi, hogy mik azok a rendező elvek, mik azok a dolgok, ami alapján működik, akkor igazából utána tudnánk ebből úgy profitálni, hogy a megfelelő módon tudjunk élni a világatta lehetőségekkel. És pont erről van itt szó. Tehát ott van a tanácsnak és a hatalomnak a szelleme, az erről beszél, hogy ott van ez az isteni rendezőelv, az ő tanácsa, örök végzései, az az igazi rend, és hogyha én ebbe belesimulok, és ennek alapján teszem meg a lépéseimet, akkor kapok egy isteni felhatalmazást az életemben. Lesz egy igazi tekintélyem az életemben. És ez a hatalom. Egy olyan cselekvő képesség, ami valóban előre visz engem. Ami igazából segít nekem haladni az életemben. És a Szent Szellem így adott hatalmat azoknak a tanítványoknak, csak ezen gondolkoztam, akik megértették a megváltásnak a munkáját, Krisztus áldozatának az értelmét, hogy azt mondták utána, hogy az, akit ti megfeszítettetek bűnös kezeitekkel, ugye az Isten tervében előre benne volt, és megértették, mikor az emmausi tanítványoknak az Úr Jézus elmagyarázta, hogy ez hogyan függ össze, és mi ennek az egésznek a jelentősége, hogy az Isten tervének ez hogyan része, akkor ők visszamentek Jeruzsálembe, ahonnan előtte elmenekültek, és azt mondták, hogy mi ott akarunk lenni, ahol az Isten cselekszik, igaz? És újra visszatértek. És volt egy tekintély az életükön. És velünk ugyanez van, hogy ami igazából előre visz bennünket, amikor megértjük az Isten tanácsát, és az ad nekünk egy valódi előrehaladást az életünkben. Lehet olyan, és biztos, hogy ismeritek ezt az érzést, hogy nagyon sok mindent teszek, szaladgálok, mint a fej nélküli tyúk, tudjátok, hogy lecsapják a fejét, és akkor az még tovább szaladgál. De már nincsen semmi értéke annak, amit csinál, mert nem is él igazából. Hogy lehet rengeteg tevékenység, olyan, mint amikor kinyomják a kuplungot az autón, és csak forog a kerék, de nem megy sehova. Ugye? Vagy forog a motor benne, de nem megy sehova. Mert nincsen igazi súlya annak, amit csinálsz. Hogy lehet ilyen érzetünk az életünkben, hogy annyi mindent csinálok, de igazából nem látom az értelmét. Nincsen értéke, örök értéke, nincsen valódi súlya annak, amit teszek. És lehet így élni, és az Úr Jézus erről beszélt, mikor azt mondta, hogy nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Hogy nélkülem, amit teszel, az igazából semmi. Semmit nem ér. Hiába, hogy pöröksz ezerrel, meg kiégsz, ki is lehet égni. És itt gondolhattok akár szolgálatoknak nevezett dolgokra, hogy úgy gondolom, hogy Isten azt akarja, hogy ezt vagy azt csináljam, de hogyha nincs ott az igazi felhatalmazása, hogy én azt nem abban az isteni rendben teszem, ahogyan ő azt elképzelte, akkor teljesen mindegy, hogy mennyi tevékenységet hajtok végre. Ha az isteni rendben nem illeszkedik bele, akkor az csak az én tevékenységem lesz, és az Úr Jézus azt fogja rám mondani, hogy ez semmi. Bocs, de ez semmi. Semmit nem jelent, hogy te mennyit, nem tudom, adtál a szegénynek, meg imádkoztál, meg úgymond szolgáltál, mert te ezt akartad tenni. Tudjátok, hogy lehet lelkesedésből csinálni dolgot, lehet egy darabig pörögni dolgokon, ami saját kötelességtudatunkból, meg nagyon sokféle motivációnk lehet, ugye, de hogyha nem, az Úr hatalmazott föl téged azon a területen, hogy nem az ő örök rendjében van ez benne, akkor nincs értéke. És erről beszél a Pál, mikor azt mondja, ugye, hogy gyűjtsetek igazi kincseket, amik a mennyben tényleg értékesek, és nem faszéna, meg pozdorja lesz a vége. Mikor Isten megmutatja a motivációkat, és megmutatja, hogy ki volt, aki az ő örök rendjében tényleg ott volt, és ki az, aki nem. Jó, tehát, és a kettőnek nagyon érdekes kapcsolata van szerintem, mert amikor beilleszkedünk így az Isten örök rendjébe, és megértjük azt, meg alávetjük magunkat, valódi motiváció kavarodik föl bennünk, és valóban lesz hatalmunk megtenni azt, amit előtte lehet, hogy nem is gondoltunk rá, vagy nem is akartuk volna. És kicsit én ezt a rendrakáshoz hasonlítanám. Tehát amikor Isten lelki gondozta Jóbot, ugye ez az ember mindent elveszített, és össze volt kuszálva az élete, és nem megfelelően viszonyult ő sem ehhez a problémához, meg a barátai sem, akkor utána Isten mondja nekik, hogy ki az, aki elhomályosítja az örök rendet. És utána elmondta a Jobbnak, hogy hogy működik a világ, meg hogy a Leviátán, meg a, tudjátok, a krokodil, meg nem. Tehát elmondta neki, hogy ő a világnak az ura, és hogy van egy rend a világban, aminek Isten a szerzője. És a Jobb azt mondta, hogy oké, most már mindent értek, minden rendben van, és fel tudott állni, és elindult az életében. És emlékeztek, hogy helyreállt, teljes mértékben helyreállt. De szüksége volt arra, hogy meglássa, hogy ki uralkodik valóban a világban. És van egy olyan ige is a Bibliában, ami meg azt mondja, hogy az Istenét ismerő nép felbátorodik és cselekszik. Tehát akkor van helyreállás az életünkben, amikor megismerjük az Urat, megismerjük az ő elképzeléseit, az ő rendjét, és akkor fölbátorodunk és cselekszünk. Meg tudjuk tenni a megfelelő dolgot. Így volt az, hogy Gedeon, aki titokba csépelt ugye a présházban, az Úr megmondta neki, hogy te bátor és erős férfiú, meg menjél és ezzel a te erőddel szabadítsd meg a népet. Kiment és még aznap éjjel ledöntötte a bálványokat, amik miatt fogságban volt a nép. Felbátorodott és cselekedett, és utána hatalmas győzelmet arattak 300 emberre, emlékeztek erre, hogy felbátorodott az Istenét ismerő nép, meg megértette, hogy ki az Úr igazából, és mi a rend Izrael számára. És azt mondta, ez a Bírák könyve végig erről szól, hogy a Bírák megértették, hogy ki Isten, és aztán Isten nevében cselekedtek. És azt mondták, hogy nem lehet, hogy így éljetek, amikor nekünk itt van az Úr, éljünk ő előtte, menjünk az ő terve szerint. És így van a mi életünkben is, hogy össze vannak kuszálódva a dolgaink, és hogyha nem rakunk rendet, és nem értjük meg az isteni végzést, akkor nem lesz tekintély az életünkön. Nem lesz, tehát pörögni fogunk dolgokon, de nem lesz súlya. Úgyhogy engem ez nagyon bátorít ez a páros is, mert tudjátok, mert nagyon sok minden a magyarázattal szolgál nekem, hogy sokszor miért akadok el, vagy mi az, ami igazából gond. Az, hogy nem fogadom el az Isten rendjét. Tudnék ezernyi példát mondani erre, úgy attól kezdve, hogy az emberek a szexualitással hogyan élnek manapság például, vagy hogy igen, mi az isteni elképzelés, és ezzel szemben miket engednek meg maguknak az emberek, vagy a gazdasági téren, a pénzügyeinkkel kapcsolatban, igaz? Tehát, hogyha az Úr azt mondta, hogy szenteld meg a hetedik napot, és azon ne dolgozzál, és adjál a szegényeknek, tudod, hogy, és ehelyett valaki 7 nappal lát éve csak dolgozik, akkor annak meg lesz a gyümölcse, és azért, mert nem értette meg az isteni rendet. Hogy hiába dolgozik, azt mondja, hogy hiába nektek, hogy megvonjátok az álmot a szemetektől, hogyha nem az Úrra járunk, akkor ez az egész gyümölcstelen lesz, és egy átokká válik. Amikor megadunk ugye az ő munkájára, meg megadjuk neki a szombati nyugalmat, meg odafigyelünk rá, meg megértjük ezeket az elveket, akkor pedig áldás van az életünkön. És ezt nem tudjuk kikerülni. Tehát így van igazi tekintély az életünkbe. Ez így történik. És még egy ilyen gondolat ehhez, hogy van úgynevezett ilyen tanult tehetetlenség, amikor ilyen áldozatszerepben vagyunk. És emlékeztek, hogy ilyen volt a betesdai tónál az a béna, akihez odajött az Úr Jézus, és nem panaszkodik így neki, hogy hát nincs emberem, hogy valaki beledobjon, amikor, vagy belevigyen a tóba, amikor az angyal megérinti, meg emlékeztek, hogy ilyen hiedelem volt, hogy attól gyógyulnak meg, hogy az angyal megérinti a vizet, és akkor aki először belemegy, az meggyógyul. És az Úr Jézus azt mondja neki, hogy nem ez az isteni rend, ez hülyeség, ez egy hiedelem. Ne erre hallgassál te most, vedd fel az ágyadat és járj. Emlékeztek, hogy mondta neki, az isteni rend az, hogy te, mert ő másokra mutogatott, hogy nincs emberem, nincsenek mások, hogy segítsenek nekem, én itt vagyok, és tehetetlen vagyok, nem tudok. És az Úr Jézus Krisztus meg azt mondta neki, hogy vedd fel az ágyadat és járjál. Hogy helyre tette az ő világát, és azt mondta, hogy te vagy a kulcs, te kelj föl, és te járjál. És nyilván ez azért működhetett, mert az Úr mondta neki, Tehát az isteni rendben az volt, hogy ő mondta neki, hogy járj, menjél, indulj el. És volt az embernek hatalma, és nem tudom hány év után felkelt és járt. Igaz? És bennünk is lehet, hogy meg vagyunk ragadva ilyen régi kerékvágásokba, és vannak ilyen hiedelmek a fejünkben, hogy fog majd működni az életünk, de miért mások felelősek érte, meg más a hibás, meg hogy ők nem segítettek, vagy nem tudom. Az Úr meg lehet, hogy csak azt mondja, hogy figyelj, tegyünk itt rendet egy kicsit. Ezek nem az én rendem, nem az én elképzeléseim alapján gondolkodsz, most vedd fel az ágyadat és járjál. Indulj el, adok neked tekintélyt, adok neked hatalmat, de ez az isteni rend. És így függ össze ez a kettő. Úgyhogy ez a másik ilyen páros, az ő tanácsa és hatalma, annak a szelleme. És aztán az utolsó pedig az Úr ismerete és az Úr félelmének a szelleme. Az Úr ismerete és az ő félelme. És ezt sem fogom nektek most nagyon kibontani, de ez az érzelmi életünkről beszél. És az érzelmi életünkben nagyon fontos, hogy mind a kettőt megértsük. Hogy az Úr ismerete arról beszél, hogy az Úr szeret téged. Hogy ki az Úr. Ő a szeretet. Emlékeztek, hogy ő a szeretet. A Hósás 6:6 beszél arról, hogy Isten mit szeretne, hogy mi kedves neki. Nem a mi áldozataink, amit mi hozunk neki, hanem az az áldozat, amivel ő előbb szeretett bennünket, és amit ő hozott értünk. Hogy az Úr szeretetét, amikor megértjük, hogy ő nem dobott el bennünket, és ő nem azt akarja, hogy te valamit megtegyél, hanem ő már megtett mindent értünk. Ez az Úr szeretete, amelyik nem, ez a kegyelemnek a képe, igaz? Ott vannak az elveszett fiú, meg az elveszett drachma, meg az elveszett juh, és akkor utána megy, ugye, vagy az atya várja vissza azt a fiút, hogy ez az ő szeretete, ez az ő természete, ez az, ami kedves Istennek. Ez ő maga, az ő szeretete, az ő igazi természete. Ez az Istennek az ismerete. Hogy Isten szereti a bűnös, bár gyűlöli a bűnét. Hogy ki akar bennünket vakarni a bűneinkből, pont azért, mert annyira szeret minket. Hogy megmentett bennünket a bűneink következményétől, azért, hogy most örvendezhessünk az ő jelenlétében. Isten ismerete a megtisztított bűnösöké. Úgy, ahogy emlékeztek, hogy mondta arról az asszonyról, aki megkente a lábát, azt mondja az Úr Jézus, hogy ez az asszony nagyon szeret, mert sok bűne bocsájtatott meg. Hogy az igazság az, hogy aki megismerte az Isten kegyelmét a saját bűneire, azzal kapcsolatban, hogy eltörölte a bűneimet, hogy végre szabad lehetek és tiszta lehetek, az szereti az Urat. És ez az Úrnak az igazi ismerete, hogy én őt ilyennek ismerem meg, aki engem megtisztított, aki engem elfogadott, aki utánam jött, amikor elveszett voltam, aki megszabadított engem. Ez az Úr ismerete. És a másik oldala, az pedig az Úr félelme. És ez a menórának ez a legalsó ága, ez a leghosszabb. Hogyha ez a kettő nincs egyensúlyba, felborul az egész. Most így képletesen értve, igaz? Tehát ha az egyik nagyon hosszú, a másik nagyon rövid lenne a menóra két ágának, felborul az egyensúly a többi területen is. És az Úr félelme az nagyon fontos üzenet a gyülekezet számára. Tehát sok gyülekezetben, sok közösségben az Isten kegyelmét, meg az ő szeretetét nagyon szeretik hangsúlyozni. És mi is szeretjük, persze, nyilván. De az Úr félelme, és majd mindjárt kibontom egy kicsit, hogy az mi. Azt mondja az írás, hogy az Úr félelme a bölcsesség kezdete. És ennek nagyon-nagyon fontos, hogy ott legyen az életünkben. Mert különben felbillen az életünk egyensúlya. És az nem az Isten szellemétől van. Amikor túl van hangsúlyozva az, hogy persze az Úr elfogad, mindenkit elfogad, gyere úgy, ahogy vagy, bárki vagy, meg bármit csináltál, igen, az Úr áldozata alapján, de nem arra, hogy tud, ne is maradj meg a bűnödben nyugodtan, ne is próbáljál megváltozni, ne törődjél azzal, hogy az Úr szent, meg hogy ő tiszta, és nem férhet hozzá semmi, ami tisztátalan lenne, hogy ezt így szeretik elfelejteni az emberek. Mert ez nem egy kényelmes üzenet, hogy ugye az Isten világossága megmutatja nekem azt, hogy hé, az Úr szent, nem akárhogy jöhetsz ő hozzá, nem csak úgy egyszerűen, hanem ennek nagyon-nagyon komoly ára volt, igaz? És És azt mondja az írás, hogy az Úr félelme az a bölcsesség kezdete. Hogy az lesz igazán bölcs, ugye az első, visszatér az első a bölcsességnek és az értelemnek a szelleméhez, az az igazán bölcs, aki megérti, hogy az Úr félelme az ott van, ott kell, hogy legyen az életemben. És ez nem állati rettegést jelent Istentől, igaz? Tehát ez nem az, hogy hú, mindig remegni, meg félni kell tőle, meg a félelemmel manipulálni akár gyülekezetben embereket, mert egyébként mindenkinek a kontóján meg lehet találni bűnöket, mindenkinek, hogyha kielemeznénk az életét, ugye lehetne őt miért megítélni, stb. De nem erről szól az Úr félelme. Tehát amikor az Úr félelméről beszélünk akár a gyülekezetben, én nem arról beszélek, hogy akkor legyenek olyan prédikációk, amivel ostorozzuk az embereket, és próbáljuk őket félelembe tartani, hogy majd így közeledni fognak az Istenhez, vagy így megértik, hogy ő ki, meg nem tudom, mert nem így van egyébként sem. Más ennek a hatása. De arról igenis szó van, hogy a lelkünknek szüksége van arra a realitás érzésre, arra a realitásra, hogy Isten mennyivel nagyobb nálunk. Tehát, hogy nekünk nem a mi bratyizó cimboránk Isten, vagy valami ilyen, tudjátok, nagyon közönségesen. Te nem valaki, akit én használhatok az én céljaimban, vagy így leakasztom a szögről, a szükségem van rá. Tudjátok, olyan butaságokat beszélnek Istenről, amikor mondanak ilyeneket, akár ilyen celebek, meg nem tudom, hogy a jó Isten kell, meg ilyen nagyon furcsa módon lekicsinyítik az Istent, meg ilyen mint hogyha ő is ember lenne, és akkor vele lehet így vitatkozni, meg így jópofizni, meg nem tudom, hogy ez nem. Tehát értitek, hogy miről beszélek, és nem akarok furcsa dolgokba belemenni, de szüksége van a lelkünknek arra, hogy lássuk a saját pozíciónkat, meg helyünket a Szent Isten jelenlétébe. És ez a léleknek a realitás érzéke. Olyan, mint amikor lehet, hogy magasra fölmászol, és megrettent, hirtelen megrettent az a mélység, ami alattad van. És lehet, hogy egyébként nem vagy tériszonyos, de akkor is így megdermedsz a dimenziói miatt ennek, vagy a nagysága miatt. Körülbelül így Istennek ez az ő természet. Emlékeztek, hogy a Pál apostol azért imádkozik, hogy az efézusi gyülekezet értse meg az ő szeretetének a mélységét, a magasságát, a hosszúságát, szélességét, hogy ezek nem emberi dolgok, nem emberi léptékek. Ez Isten. Mi Isten jelenlétében vagyunk. És nem használjuk az Istent a mi céljainkra, meg bratyizunk vele, hanem ő használ bennünket az ő terve szerint, ő neki van gondolata, arra akarunk figyelni, azt akarjuk érteni, azelőtt borulunk le. Emlékeztek, hogy a János apostol úgy beszél magáról a János evangéliumában, mint a tanítvány, akit az Úr szeret. És ő volt az, aki odaborult Jézusnak a keblére az utolsó vacsorán, és így beszélt magáról. De amikor megjelent neki az Úr a jelenések könyvében, amikor leírja, hogy az ő dicsőségét látta, azt mondta, hogy lerogytam előtte, mint egy holt. Hogy leesett az Úr jelenléte előtt. Vagy a Pál apostol, amikor Saul volt, ugye, az Úrnak a dicsősége körülvetőt is leesett a porba. Hogy az Úr az nem egy játszópajtásunk nekünk, nem egy barátunk ilyen szempontból. Meg kell, hogy legyen a lelkünkben egy tisztelet ő felé, és megrendülünk az ő jelenlétében. És ez egy fölemelő dolog a lelkünk számára egyébként. Ézsaiás 11:3 azt mondja, hogy gyönyörködünk az Úr félelmében. És ez lehet így furcsán hangzik, de igazából ez jót tesz a lelkünknek, mikor a helyünkön vagyunk. Mikor megértjük, hogy nem a farok csóválja a kutyát, hogy ki van, meg nem a nyúl viszi a vadászpuskát, vagy hogy van. Hogy kiről van szó, kiről beszélünk. És példabeszédek 2:5 egyébként azt mondja, hogy az Úr félelme Isten ismeretre vezet. Az Úr félelme segít nekünk, hogy megismerjük Istent. Zsoltárok 2:11, majd elolvashatjátok, tényleg az Isten félelme az egy fölemelő. Azt mondja, hogy talán ott mondja, hogy örvendezzünk rettegéssel, vagy valami ilyesmit mond. Hogy ez a kettő, ez nekünk nem fér össze a lelkünkbe, így amúgy, natúr. Mindjárt odalapozok, lehet, hogy megkeresem ezt a verset, mert ez jól megmutatja ezt az állapotot, amire a lelkünknek szüksége van egyébként Isten jelenlétében. Zsoltárok 2. Hányadik verset mondtam? 11. Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Hogy van a nyugati kereszténységben, hogy ámblok így a mai ilyen mozgalmakban, keresztény mozgalmakban ez az elképzelés, hogy így örvendezünk csak így, amikor együtt vagyunk, hogy az a jó, nem, amikor így örvendezünk. És persze az örömnek nagyon fontos szerepe van, de nagyon sokszor ez egyébként, amikor a helyén van, az egy reszketéssel van az Isten jelenlétében. Nem csak így buli van, meg tudjátok, mert koncerteken meg hasonló van ilyen, hogy buli van, meg nem, de ez egy más örvendezés, ez az Isten jelenlétében van, ez a Szent Isten előtt van, és reszketés is van benne. És ez nagyon érdekes, hogy a lelkünknek szüksége van erre. Így van kiegyensúlyozva az Isten szeretete, az ő ismerete, és az ő tisztelete. Isten tisztelet, isteni tisztelet. És hát ez egy természetfeletti egyensúly. A pásztor Scheller nekünk úgy tanította, ugye, hogy ez az a keskeny út, amiről az Úr Jézus beszélt. Hogy közösségek nagyon sokszor vagy letérnek, vagy egyik oldalra, vagy másikra. Vagy ilyen, ugye, mindenkit befogadunk, és bárki jöhet, és csak az a lényeg, nem, hogy minél többen legyünk, és örüljünk, csak éppen az Isten szentsége nincs fölemelve, az ő igazi természete, az nincs odatéve, hanem átalakul egy ilyen társasági együttléti. Vagy a másik véglet az meg ugye ez a törvényeskedő, megvan az Isten kijelentése az igével, jó, fejbevágjuk egymást, meg felaprítjuk egymást, jön a pásztor, és akkor ostorral veri az embereket, hogy mennyire bűnösök, ugye, és a többi, és mind a kettő egy véglet, egy... nincs egyensúlyban, és nem az igazi Isten ismeretre visz minket. Az egy keskeny út, az egy keskeny ösvény az Isten szellem által, ő az, aki ezt ki tudja nekünk jelenteni, ezt az egyensúlyt. És erre nagyon nagy szüksége van a lelkünknek, hogy ez egyensúlyban legyen. Úgy, ahogy mondtam, mert különben felborul az egész működése, az egész nem Istenről fog szólni már, hanem csak a mi gondolatainkról. És nyilván annak meg lesz akkor a következménye nem csak az érzelmeinkben, hanem az akarati döntéseinkben is, azokat csak fogjuk tudni meghozni a megfelelő módon, illetve a gondolkozásunk is aszerint fog. Így hoznám ide, tudjátok, hogy lehet úgy tanulmányozni a Bibliát, hogy csak azokat a verseket szedegetem ki, amik nekem tetszenek, meg olyan jól hangzanak, meg a fülemet, hogy mondják, a viszkető fülemet vakargatják, mondjuk akár az Úr kegyelméről, meg az ő szeretetéről, meg az elfogadásáról, meg ezek, de soha nem beszélek arra a részéről, hogy ő szent, meg igazságos, meg tiszta, meg ezek, igaz? és felbillen az egyensúly. És csak így az Úr félelméről még egy történetet szeretnék elétek hozni, Anániás és Safira története, ez az Apostolok cselekedetei 5. fejezetében van benne, és csak röviden ugye arról szól, hogy ez a házas pár eladta a birtokát, tehát a földjeit, és odahozta az apostolok lábai elé az árát. És ugye ez volt egy ilyen gyakorlat az akkori gyülekezetben, hogy aki szerette volna, ez egy önkéntes dolog volt, de aki szeretett volna segíteni a gyülekezetnek, meg a szükségeik betöltésébe, akkor ezt megtették. De Anániás és Safira azt mondták, hogy az egész földjüknek az árát odaadták, miközben maguknak megtartottak belőle. Tehát így titokban azért megtartottak egy kicsit, de a gyülekezet előtt úgy tűnt, hogy ők mindent odaadtak. És amikor ezt így megtették, akkor ugye először Anániás ment oda, mondta, hogy itt van a pénz, odaadja, és... Már nem emlékszem, hogy megkérdezték tőle, hogy most ez mind valóban mindet odaadtad. Ő azt mondta, hogy igen, mindent odaadott, közben megtartott magának, és Péter apostol Isten bölcsesség által, ugye Isten adott neki ilyen ismeretet, vagy bölcsességet, hogy mondta, hogy te hazudtál, nem mindent adtál ide. Megtartottad. És az ember ott helyben holtan rogyott össze. És a felesége jött vele, ugyanez megismétlődött, holtan rogyott össze. Hogy gondoljatok bele, ha ma történne ilyesmi a gyülekezetben. Tehát Isten szentsége, Azt mondja, hogy nem az volt a baj, hogy nem adtak oda mindent, hát az övék volt az a pénz. Odaadhatták volna azt a felét, és mondják, hogy oké, a felét odaadtuk, a felét megtartottuk. De azt mondja Péter, hogy az volt a baj, hogy a Szent Szellemnek próbáltatok hazudni. Hogy nem vettétek figyelembe a Szent Szellem jelenlétét, Isten szentségét ebben a szituációban. Így könnyedén vették, ilyen azt hitték, hogy ezt így meg lehet csinálni, átvágjuk a Szent Szellemet. És Isten nagyon komolyan beleszólt ebbe, és azt mondta, hogy nem. Itt a vége, hazahívlak, kész. Ennyi. És az egész gyülekezet tanul a történetből. Igaz, a mai napig olvassuk, hogy mi történt. És figyeljetek, utána ezt mondja a 11-es vers, Cselekedetek 5.11, és támadt nagy félelem az egész gyülekezetben, és mindazokban, akik ezeket hallották. Az apostolok kezei által pedig sok jel és csoda lett a nép között, és egy akarattal minnyáján a Salamon tornácában voltak, ez ugye a templomnak egy része. Egyebek közül, vagy mások közül pedig senki nem mert közéjük elegyedni, hanem a nép magasztalta őket. Hívők pedig mindinkább csatlakoztak az Úrhoz, úgy férfiaknak, mint asszonyoknak a sokasága. Tehát az volt az eredménye ennek az eseménynek, hogy azt mondja, hogy nagy félelem támadt az egész gyülekezetben. Isten félelem. És aztán azt mondja, hogy sok csoda történt, egyebek közül pedig senki nem mert közéjük elegyedni. Tehát aki nem akart a Szent Isten közelébe lenni, nem elegyedett közéjük. És ez nekünk olyan kontraproduktívnak tűnik, nem? Hát nem azért voltak ott, hogy mindenki jöjjön oda, és tanítsák őket, és mindenki csatlakozzon. Ahogy mondom, ahogy ezek az ilyen univerzális mozgalmak vannak. Tehát mi mindenkit befogadunk, és mindenki jöjjön. De azt mondja, hogy egyebek közül nem csatlakoztak hozzájuk. Hogy nem kell az... Nekünk nincs szükségünk arra, hogy olyan emberek csatlakoznak a gyülekezethez, akik nem akarnak a Szent Isten jelenlétében lenni, akik a saját céljaikra akarják Istent felhasználni, vagy a saját elképzelésük szerint, vagy és nem most erről a gyülekezetről beszélek, de egy általánosságon, tehát a gyülekezetnek nincs arra szüksége, hogy nagy tömegek jöjjenek mindenféle motivációkkal, mindenféle szívvel és hozzáállással. Nem, egyebek közül nem kell, hogy csatlakoznak. Viszont figyeljetek, azt mondja, hogy egyebek közül senki nem mert közéjük menni, viszont a hívők mindinkább csatlakoztak az Úrhoz. Tehát voltak, akik csatlakoztak, a hívők, akik elfogadták Isten szentségét és jelenlétét a gyülekezetbe, akik tudták, hogy erre van szükségünk. Isten valóban, az ő jelenlétére van szükségünk. Ezek mindinkább csatlakoztak az Úrhoz, férfiaknak, mint asszonyoknak sokasága. És ez nem ellentmondás. Tehát az egyebek, emlékeztek, hogy Mózeshez is csatlakoztak a pusztába az elegy-belegy nép, ott beszél az elegy-belegy népről. Hogy sokan csatlakoztak hozzájuk, mert látták a csodákat, meg hasznuk volt abból, hogy velük voltak egy darabig. De utána ők voltak azok, akik a legnagyobb, nem tudom, problémákat generálták a nép között. És ugyanígy van a gyülekezetben, hogy nem az egyebekre van szükség, hanem azokra, akik tényleg az Úrhoz akarnak jönni. Valóban elfogadják az ő tekintélyét és kegyelmét. Tudjátok ezt is, erről sokat én szoktam beszélni, hogy ahhoz is alávetettségre van szükségünk, hogy az Isten szeretetét elfogadjuk. Mert az is az isteni tanács része, igaz? Ahhoz, hogy az Isten szeretete hatékonyan tudjon működni az én életemben, és tényleg szabaddá tegyen engem, ahhoz alá kell vetnem magam az ő tervének. Ezért van az, hogy elfogadjuk azt, amit az Úr Jézus mondott, hogy nem mindenki mehet az Atyához, hanem csak rajtam keresztül, igaz? Ez nagyon sokaknak nem tetszik a világban, hogy ez az evangélium, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, ezt mondja az Úr Jézus, és senki nem mehet az Atyához, csak rajtam keresztül. De ha ennek nem vetjük alá magunkat, akkor nem leszünk szabadok. Nem lesz megszabadítva a lelkünk, és nem Isten szelleme fog bennünk munkálkodni. Úgyhogy, hát ezek voltak ezek az ágai ennek a gyertyatartónak, és Isten szellemének a megnyilvánulásai, amit látjátok, hogy az életünk, vagy a lelkünk minden területére vonatkozik, és ez egy olyan titok szerintem, amiről még nagyon sokat gondolkozhatunk is, meg aztán az életünk alkalmazásában így láthatjuk ennek az igazságát, hogyha tényleg tanulmányozunk ezt tovább, vagy tényleg járunk ezekben, mert Mert ahogy mondtam, tehát annyiféle kavarc van a Szent Szellem munkájával kapcsolatban, meg az ő megnyilvánulásaival kapcsolatban embereknek a fejében, és azok nem a Biblián alapulnak. Vagy lehet, hogy úgy, hogy kiválogatnak egy-két verset, és akkor azt mondják, hogy ez. De nézzétek meg, itt az Isten hét szelleméről beszél, arról, ami a mennyben ott van. A hét gyertyatartó elmondja, hogy mi a szellem munkája, elmondja, hogy mi az ő megnyilvánulása, megmutatja nekünk, hogy mi az isteni világosság a mi életünkre. És ennek a fényébe kell, hogy éljünk. Már hogy kell, hogy most úgy értsétek jól. Tehát ez az, ami tényleg életre fog bennünket vezetni. Úgyhogy tényleg így... Csak még egy ilyen érdekes gondolata volt ott a Bojki Lacinak, hogy beszélt erről. Az igazi evangélium mindig élet-halál kérdése volt. Azt mondja, nem ilyen cukiskodás, vagy valami ilyen jópofasság, amivel próbáljuk az embereket bevonzani, hanem élet-halálról van szó. Tehát ha nem Krisztussal járunk, akkor sehova nem jutunk. Hogyha nem tőle függ az életünk valóban, akkor semmi értelme annak, amit csinálunk. Hogyha tényleg nem belőle táplálkozunk, ahogy ő mondta János 15-ben, akkor semmit nem ér az egész. És a gyülekezet ezt ismerte föl, és ennek alapján élt az apostolok cselekedetei idejében. Megértette, hogy ki a felkent. Emlékeztek, hogy Lukács 4.18-ban az Úr Jézus azt mondja, hogy az Úr felkent engem, hogy örömhírt hirdessek a szegényeknek, és a vakoknak a szemeik megnyílását, és a raboknak a börtönből a szabadulását. Az Úr kenete, az ő szelleme az, ami megszabadít bennünket, és ez vett bennünk lakozást a mi lelkünkben. És ez az, ami életre visz minket. Nem valamilyen más elképzelések. Úgyhogy csak így ezzel zárnám le. Gondoljátok végig, tanulmányozzátok, mélyedjetek el benne, mert szerintem ez nagyon sok mindenre kulcs a mi életünkben. Szeretnénk Istentől ihletett életet élni, igaz? Szeretnénk, hogy az ő tüze égjen bennünk. Szeretnénk, hogy a megfelelő motivációink legyenek. Szeretnénk talpra állni, amikor megértettük, hogy ilyen tanultehetetlenségben vagyunk, és nem tudunk előre menni. Szeretnénk a megfelelő módon viszonyulni az ő jelenlétéhez. És reagálni az ő szeretetére a lelkünkben, és ebben járni. És szeretnénk az ő bölcsességét. Ja, hogy ezek mind az ő szelleme által adottak nekünk, oda lett adva. Úgyhogy imádjuk ezért Istent, imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy te adtad nekünk a te szellemedet, hogy te állsz a középpontjában ennek az egésznek, ez a te szellemed, ez a te keneted, Uram. Te vagy annak a gyertyatartónak a közepén, Uram, és köszönjük neked, hogy megérthetünk valamit tényleg a bölcsességnek a szelleméből, és az értelem szelleméből, a tanács és a hatalom szelleméből, abból, hogy a te ismereted és a te félelmet, hogy ezek hogy vonatkoznak a mi életünkre, és kérlek, hogy taníts bennünket tovább, mindannyiunknak te add a te világosságodat, Uram, tényleg a lábainknak a szövét neked, a te világosságod, a te igéd, a te bölcsességed, ami onnan jön, Uram, árad felénk, Uram. Taníts bennünket így járni minden napon, te nevedben, amen.